roham tempóban ugyan, de lezárult a magyar 5G-s frekvencia tender, amit hát ugye az NMHH írt ki, és amin a három legnagyobb magyarországi szolgáltató pályázott különböző frekvencia tartományokra és spektrumokra, és igazából az egész eljárásnak az egyik érdekessége, hogy bár a Digi is akart pályázni, de őket kizárták még korábban, ami ellen a Digi jogorvoslatot nyújtott be, ez az eljárás nem zárult le arra az határidőre vagy arra az időpontra, amire az NMHH kihirdette az 5G-s frekvenciák győzteseit. A három magyarországi szolgáltató közül mind a három szerzett frekvenciát, illetve spektrumot. A Magyar Telekom a 700 MHz-es sávban szerzett 2x10 MHz-et, a 2100 MHz-es sávban szintén 2x10 MHz-et, a 3600 MHz-es sávban pedig 120 MHz-et nyert el. A Telenor a 700 MHz-es sávban 2x5 MHz-et szerzett, a 3600-as sávban pedig 140 MHz-re licitált sikerrel, míg a Vodafone a 700 MHz-es sávban 2x10 MHz-et, a 2100 MHz-es sávban 2x5 MHz-et és a 3600 MHz-es sávban 50 MHz-et szerzett. Ebben az látszik, hogy a Telenor volt, aki a legkevésbé sikerrel licitált az általuk elképzelt frekvencia mennyiségre, de azért így is bőven jutott nekik 5G-s frekvenciából, míg a Vodafone ugyan a mostani elvárésen nem szerzett olyan nagyon sok frekvenciát, de nekik már korábban is volt egy kisebb frekvencia tartványuk a 3600 MHz-es sávban, úgyhogy igazából ők is meglehetősen jól állnak. 15 évre kapták meg ezeket a frekvenciákat a szolgáltatók, úgyhogy az elkövetkező 15 évben tudják használni ezeket a frekvenciákat 5G szolgáltatásokra, és egyébként miután ugye ez egy elég komoly licit volt, és elég nagy volt a verseny, ezért az eredetileg tervezett 84 milliárd forintos bevétel az végül 128,5 milliárd forintra ugrott fel, mert hogy a licit során ennyire nyomták fel a szolgáltatók az árakat. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy hamarosan elkezdődhetnek az 5G hálózatok kiépítései a jelenleginél nagyobb ütemben. Ugye most pillanatnyilag, bár mind a három nevezett szolgáltatónak van már valamiféle 5G szolgáltatása, de pillanatnyilag csak a Vodafone az, aki publikus szolgáltatást tud kínálni, és kizárólag Budapest szűkevet belvárosában. De most, hogy ugye megvannak a frekvencia engedélyek, most elkezdődhet majd a komolyabb terjeszkedés 5G kapcsán, ami hát fogyasztói szempontból, és ezt talán már elmondtuk itt párszor a Szenzorban, nem egy olyan nagyon nagy változás, mert egy okostelefonon az, hogy most 4G-n keresztül jön az adat, vagy 5G-n keresztül jön az adat, az az általános felhasználási szokások mellett túlságosan nagy változást nem jelent. Gyakorlatilag attól, hogy gyorsabban tudna megérkezni valamilyen tartalom az okostelefonra, attól még az okostelefonnak a hardvere, a kijelzőjének a mérete, a felbontás és egyéb paraméterek miatt, hát igazából nem az adatsebességnek volt eddig sem a korlátozása az, hogy milyen gyorsan jelenik meg egy weboldal, hanem hát az alapvetően a készülék technikai specifikációtól függött, és az a jövőben sem fog olyan változni, nyilván a telefonok egyre gyorsabbak, de ettől még hát az általános felhasználáshoz a 4G az igazából úgy néz ki, hogy bőven elég. Az 5G-nek nem itt van jelentősége, nem az a lényeg az 5G-nek, hogy sebességben gyorsabb. Nyilván ez egy fontos szempont olyan szolgáltatásoknál, ahol nagy adatot kell mozgatni rövid időn belül, de hát ez relatív ritka az átlag felhasználók körében, hanem inkább két olyan dolog van, ami nagyon fontos tud lenni. Egyrészt az hálózat általános válaszideje nagyon komolyan lecsökkent, tehát hogy 10 millisekundum alatt van a válaszidő az 5G hálózatokon, nem ugye nagyon gyors adat továbbítást tesz lehetővé. Másrészt pedig a kiszolgált hálózatra kapcsolódó internetes eszközök mennyisége nagyon nagy mértékben tud bővülni az 5G-s hálózatnak köszönhetően, ami szintén nem a átlag felhasználókat érinti, hanem inkább ipari jellegű célja van. Tehát azok a szenzorok, azok a berendezések, azok a gépek, amelyek mobilhálózaton keresztül kommunikálnak a világgal, azoknak a számossága most megugorhat, és igazából ez az infrastruktúra az lehetőséget biztosít arra, hogy többszörösére növekedjenek ezek az eszközök, és ne akadjon a forgalom. Ez ugye az önvezető autók, az összes IoT berendezés, az összes connected szolgáltatás kapcsán nagyon-nagyon lényeges. érvényes, és hát nem véletlenül nevezik ezt 4.0-as ipari forradalomnak. Gyakorlatilag minél több ilyen eszközünk lesz a hálózaton, annál inkább megnövekszik az adatforgalom, és annál nagyobb az igény arra, hogy ezt rövid válaszidővel tudjuk megtenni, ebbe pedig az 5G hálózatok fognak segíteni. A szolgáltatók számára azért fontos az 5G, illetve azért csinálnak a készülékgyártók is egyre több számú 5G-s telefont, és biztosítják ezt a felhasználóknak. Most már úgy néz ki, hogy egyre olcsóbban, mert azok a userek, azok az ügyfelek, akik az 5G-s hálózatokon forgalmaznak adatot, vagy zajlik a beszélgetésük, azok ugye egyúttal tehermentesítik a 4G-s hálózatokat is, ami hát nyilván összességében minden ügyfél számára kedvező, mert azok, akik eddig 4G hálózatokon egy bizonyos sebességet tudtak elérni, vagy egyfajta lefedettségi területen tudták használni a készülékeiket, azoknak is jobb lesz a pozíciójuk kvázi, azzal, hogy az ügyfelek egy része átkerül majd az 5G-s hálózatra, és ezzel a 4G-s hálózatokon szabad kapacitás keletkezik, amit hát nyilván fel fognak tudni szippantani azok az ügyfelek, akik jelenleg is a 4G hálózatokat használják. Biztos, hogy Magyarország relatív hamar végzett ezzel az 5G-s tenderrel, tehát hogy elég hamar megteremti azokat a jogi lehetőségeket, hogy a szolgáltatók, a magyarországi szolgáltatók az 5G-re átálljanak. Ez mindenképpen biztosított egyfajta versenyelőnyt. Ráadásul ugye a magyarországi hálózatok leginkább az ország domborzati viszonynak következtében elég jók a világ hálózatainak összehasonlításában, tehát az élvonalban szereplünk, mind lefedettségben, mind sebességben, mind pedig az adatszolgáltatás minőségét tekintve. De az egész tendernek van egy elég komoly vesztese is, aki nem más, mint a Digi, akik szintén szerettek volna licitálni az 5G-s frekvenciára, de az NMHH a Digit hát már korábban kizárta ebből a tenderből, amivel a Digi természetesen nem értett egyet, és minden lehetséges módon megtámadta ezt a kizárást, de ennek a jogi része nem zárult még le. Ennek ellenére az NMHH végigcsinálta az 5G-s frekvencia tendert, ami miatt a Digi egy elég komoly és elég kemény hangú közleményt adott ki a napokban, amiben bírálják ezt a fajta eljárást, és kijelentik, hogy ez nem tántorítja el őket attól, hogy a magyarországi mobilpiacokon is meghatározó szereplővé váljanak. Hogy ez hogyan fog megtörténni, és mi lesz ennek a jogi csetepatinak a vége, az egy nyilván kérdés. Hát nyilván nehéz lesz visszavonni az 5G tendernek a nyerteseitől a frekvenciákat, erre elég kevés esély mutatkozik. Ugyanakkor a 2600 MHz-es tartományban maradtak még olyan frekvenciasávok, amire nem licitált senki, tehát adott esetben, ha véletlenül úgy alakul a jogi csatározás, hogy a Diginek lenne joga licitálni, vagy lett volna joga licitálni ezen a frekvencia tenderen, akkor még mindig vannak olyan frekvenciák, amelyeket adott esetben sikerrel elvihet. Úgy néz ki, hogy a világjárvány nem tartja vissza telekommunikációs cégeket attól, hogy új eszközöket mutassanak be. Több is volt az elmúlt héten, több ilyen eszköz is bemutatásra került. Az egyik ilyen a Samsung Galaxy Tab A84 néven futó táblagép, tehát egy tabletről van szó, amely egy ilyen középkategóriás tabletnek tűnik. Nem egy különösebben izgalmas termék, viszont egy elég kiegyensúlyozott szolgáltatás kínálattal és egy versenyképes árral fog megjelenni majd remélhetőleg a magyarországi piacon is. Gyakorlatilag a nevéből fakadóan 8,4 hüvelykes kijelzővel rendelkező eszközről beszélünk, 1200x1920 pixeles felbontással, és hát van belőle csak wifi is, illetve olyan is, amiben SIM-kártyát lehet tenni, és akkor ugye 4G hálózatokon tud működni. Van benne egy Exynos 7904-es chipset, ami a Samsung saját chipsete, és egy ilyen középkategóriás telefonos chipset teljesítményet tudja hozni. 3x32 GB-os kiszerelésben lesz majd kapható, ami mindenképpen azt lehet mondani, hogy ez a minimum ahhoz, hogy egy táblagép az elvártaknak megfelelően működjön. Kapott előlapra 5 megapixeles kamerát, a hátlapra pedig 8 megapixeles kamerát, és sztereó hangszórók vannak rajta, illetve nem maradt ki belőle a jack csatlakozó, a wifi nyilvánvalóan, az 5.0-as bluetooth, és elvileg egy 5000 mAh-s akkumulátor van a hátlap alatt. Ez egy teljesen szokványos, teljesen hagyományos tablet, ami hát valószínűleg azon kevés tabletek között lesz, amik még mindig így a középkategóriában kaphatóak. Ugye nem túl sok gyártó foglalkozik ma már úgy igazán komolyan tabletekkel a nagy cégek közül. A Samsung mellett ugye lehet említeni az Apple-t, akik ugye nemrég frissítették az iPad-es kínálatukat, de ugye ezek magasabbra árazott gépek. Van egy rakás Huawei tablet, amik egész széles spektrumban érhetőek el, a mondhatni belépő szintől egészen a csúcskategóriáig, és a Lenovo-nak vannak még ilyen készülékei, hogy a nagy neveket említsük. Az összes többi cég hát vagy kivonult már a tabletek piacáról, mint mondjuk az LG, vagy pedig ezeket a készülékeket Magyarországon nem forgalmazza, ilyen például az Xiaomi. Ha viszont Xiaomi, akkor ők azt mondják, hogy miután Kínában már a koronavírus járványnak kvázi a vége felé járnak, legalábbis a Xiaomi szerint, ezért ugye újraindultak a gyártókapacitások a Xiaomi gyáraiban, amelyek az ország több pontján találhatóak, és a Xiaomi be is mutatott új eszközöket. Noha már elvileg az Mi 10-es készülékük bemutatója megvolt korábban Kínában, de most megtették a nemzetközi bemutatót is. Két modellel lesz ez elérhető a világpiacon, az Mi 10 és az Mi 10 Pro is el fog jutni valószínűleg Magyarországra. Ezek csúcskategóriás telefonok, mind a kettőben Snapdragon 865-ös chipset van, és 5G-s képességekkel rendelkeznek ezek a készülékek. 8, illetve 12 GB RAM-ot lehet beléjük tenni, illetve ezt fogjuk bennük találni, függően attól, hogy az Mi 10 vagy a 10 Pro készüléket választjuk. És az is mindenképpen fontos, hogy 108 megapixeles kamerát kapnak ezek a termékek, amiket ugye a Samsung gyárt a Xiaomi számára. Van hozzájuk 50 wattos gyorsröltés, ami nagyon-nagyon sebesnek számít, és mind a két készüléken AMOLED kijelző van 90 Hz-es képfrissítéssel. Ami biztos, hogy árazásban ezek a termékek már nem képviselik azt a filozófiát, ami a Xiaomira éveken át jellemző volt, hogy a csúcskategóriás, vagy legalábbis komoly hardvert a versenytársakhoz mérten roppant kedvező áron kínálják. Ezek a készülékek a jelenlegi eurós árak alapján nagyjából azon a szinten vannak, mint amennyiért meg lehet kapni egy hasonló képességű Huawei-t, vagy egy hasonló képességű Samsung telefont. Úgy néz ki, hogy a Xiaomi elkülönítette a Xiaomi Mi szériát és a Redmi szériát, aminek ugye már el is hagyták a Xiaomi nevet, és már Redmi néven gyártják ezeket a telefonokat. A Redmi még mindig inkább a versenyképes árazás felé tolódik, míg a Xiaomi egy magasabb, egy prémiumabb pozicionálást kapott az elmúlt időszakban. Ugyanakkor viszont bemutatkozott az Mi 10-nek egy Lite verziója is, ami egy olyan 5G-s telefon igyekszik lenni, ami egy megfizethető kategóriás termék. Ez azt jelenti, hogy kifejezetten kedvezőnek tűnik az ára, de hát ezért cserébe azért egy csomó kompromisszumot meg kell hozzunk. Az egyik ilyen, hogy ebben nem a legnagyobb, leggyorsabb Qualcomm chipset van, hanem a Snapdragon 765G nevű chipset, ami a Qualcomm megoldása a középkategória azon telefonjainak a számára, amelyek 5G-sek óhajtanak lenni. 4160 mAh-es akkumulátor van benne, 20 wattos gyorstöltés, és 48 megapixeles a fő kamera, de egyébként 4 kamera van a hátabon összesen. Ebbe is van AMOLED kijelző, ami 6,57 hüvelykes, és az úgynevezett olvasó a kijelző alá került, plusz van még egy 16 megapixeles előlapi kamera, úgyhogy egyelőre ennyit tudunk az Mi 10 Lite 5G-ről. Ugyanakkor viszont ezt a globális piacra szállja a Xiaomi, tehát valószínűleg Magyarországra is el fog jutni, és talán az egyik legolcsóbb 5G-s telefon lehet majd a magyar piacon, ami hát mindenképpen egy olyan dolog, amit fel lehet majd írni a termék oldalra, és lehet vele hirdetni a készüléket, de mint ahogy azt már ugye az előbbiekben elmondtuk, a végfelhasználók számára igazából egyelőre relatív mindegy, hogy most 4G-s vagy 5G-s telefonjuk van-e. Megint csúszik az iPhone 9 nevű telefonnak a bejelentése. Ugye úgy volt előzetileg, hogy márciusban ezt már látni fogjuk, ezt a készüléket, és ugye ez egy eléggé érdekes termék lesz, mert ugye az iPhone a 8 után az X-re, ami hát kvázi 10-nek felel meg, ugrott, és a 9-es kvázi kimaradt a modell palettáról. Ugyanakkor viszont most úgy néz ki, hogy ezt a számozást fogják használni annál a telefonnál, ami egy ilyen kompaktabb, korábbi formatervre hajazó, olcsóbb iPhone lehet, és ez lesz az iPhone 9-es, hogyha minden igaz, de hát ugye az Apple-nél állandóan jönnek kifelé meg befelé a pletykák, és hát végül kiderül, hogy hát volt bennük igazság, de azért nem teljesen új volt a történet, de ez egy kompakt 4,7 hüvelykes LCD panellel szerelt iPhone 8-asra hajazó termék, ami lehet, hogy picit nagyobb lesz, lehet, hogy nem teljesen úgy fog kinézni, de mindenképpen úgy néz ki, hogy az Apple próbál egy olyan modellel is a piacon lenni, amelyik nem okvetlenül csak a csúcs kategóriában fordul elő, hanem egy ilyen megfizethetőbb almás telefon. És igazából most azt mondják, hogy április 15-én lesz a bemutató, de amikor ezek a pletykák elindultak, akkor még egyáltalán nem tartott ott az amerikai vírushelyzet, mint ahol most tart, úgyhogy simán elképzelhető, hogy emiatt tovább csúszik majd az iPhone 9-nek a premierje, és talán majd csak az év második felében fog megérkezni, pedig elvileg úgy lett volna, hogy április 22-én már legalábbis az amerikai boltokba kaphatóvá tették volna ezt a telefont. Nyilván van nehézség a kínai, tajvani gyártással kapcsolatosan, a logisztikával kapcsolatosan, és egyáltalán az értékesítéssel kapcsolatosan is, mert amennyiben bezárnak az Apple üzletek, mint ahogy ez már meg is történt, úgy nyilván sokkal kevésbé lehet majd ezt nagy volumenben eladni, ha csak nem csinálnak valami nagyon nagy akciót az online rendelésekhez. Tehát ez ki fog derülni, de nem lennék meglepve, hogyha az iPhone 9 bemutatója tovább csúszna. Valószínűleg viszont nem csúszik a OnePlus 8-nak a bemutatója, amit április 14-ére várnak az elemzők, és az benne a különleges, hogy bár ugye a OnePlus az a kínai BBK Electronics egyik ágazata, vagy egyik brandje, ahova az Oppo, meg a Vivo, meg a Realme is tartozik, de úgy néz ki, hogy a OnePlus az annyira a globális piacra van lőve most már dedikáltan, hogy az április 14-i globális bejelentés után lesz csak április 16-án a kínai bemutató, tehát itt már nem a kínai piac az elsődleges, hanem a világpiac. És ugye a OnePlusról hát alapvetően tudjuk azt, hogy egyre erősebbek, és ugye volt ez az imidzsük eleinte, hogy ők a megfizethető csúcsmodell. Ez a OnePlus 1, 2, 3 esetében még így nagyjából stimmelt, és aztán utána egyre elkezdtek nőni, növekedni és közeledni az árak ahhoz a réteghez, amit most jelenleg a csúcsmodellek jelentenek, de a OnePlus 8 az valószínűleg még mindig egy picivel kedvező árfekvésben lesz, mint a Samsung vagy a Huawei termékei. És hát sok szokás szerint ugye alapvetően igyekeznek a legjobb konfigurációt biztosítani a legkedvezőbb árfekvésben. Ez természetesen Snapdragon 855-ös chipsetet, UFS 3.0-as belső tárolót és LPDDR5-ös RAM-ot jelent, ami egy olyan triumvirátus, ami mindenképpen azt jósolja, vagy azt teszi előtérbe, hogy rendkívül gyorsan fog működni a telefon, ráadásul 120 Hz-es képfrissítéssel rendelkező AMOLED kijelzőt is fog kapni, ami azt jelenti, hogy az a nyers erő és az a számítási kapacitás és az a gyors elérés, ami ugye a hardware szempontjából adott, az megjelenhet a kijelzőn is, mert ezzel a képfrissítéssel tényleg nagyon-nagyon gördülékeny lesz majd a működés a telefonnak, viszont mindig az a kérdés, hogy amikor ilyen hardware van benne, és ilyen képfrissítés, akkor tudnak-e elég méretes akkumulátort belerakni annak érdekében, hogy nem erüljön le túlságosan gyorsan az a készülék. Hát ez április 14-én ki fog derülni, és természetesen mi is be fogunk róla számolni itt a Szenzorban. Ennyi fért a műsorunk első felébe, most jönnek a hagyományos értelemben feles hírek, mi pedig folytatjuk az adásunkat a két új Huawei P40, a P40 és a P40 Pro tesztjével. Maradjanak velünk!